Krisztus a keresztség sákramentumát, amint ezt a Máté Evangélium 28. részében halljuk. Jézus hozzájuk lépett és így szólt, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítmánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. 329. dicséretünk második versét énekeljük. Igeverset hallgassunk meg a Róma beliekhez írott levél 8. részéből. Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülő, keresztülő, kedves gyülekezet, kiemeltem egy ígét a római levélnek a nagy összefüggéséből, de így kicsit töredékenesen is annyira sok minden van benne, hogy ezt szeretném most elmondani ennek a kisgyermeknek a megkeresztelésekor. Nagy ígéret van ebben az igében, és nagy gazdagság. A keresztség az többek között azt fejezi ki, hogy ez a kisgyermek elsősorban az Istené, hiszen megkereszteljük őt az Atyának, Fiúnak és Szentlélek Istennek nevébe. Ez azt fejezi ki, hogy mostantól kezdve az ő tulajdonára ráteszi a pecsétet, és ez a gyermek tehát elsősorban a Szent Háromság Istené. A felolvasott ige pedig azt fejezi ki, szervesen kapcsolódva úgy gondolom a mi mondani valónkhoz, hogy Krisztus pedig a miénk, és vele együtt minden, aki tulajdon fiának nem kedvezett, hogy ne ajándékozna oda vele együtt mindent. Mindnyájunkért odaadta. Mit jelent ez a vele együtt mindent? Mit kap ez a kisgyermek? Kicsit próbáljuk meg ezt az üzenetet megközelíteni innen, hogy mi ez a minden. Tudnélik, hogy megsejtsük most azt a gazdagságot, mélységet, magasságot, amivel az Isten ezt a kisgyermeket most megajándékozza. És ehhez a gazdagsághoz neki hozzá kell jutnia. Úgy tudnám ezt valamiképpen szavakba önteni, hogy Jézus nem egyszerűen egy megrázó egyéniség. Nyilván az is. Vagy nem egy nagyon szép rendszernek, vallásos igazságok rendjének a zseniális megalkotója, vagy nem egy erkölcsi óriás. Ugye mindezekben is valamit meg lehet ragadni belőle, így is meg lehet ragadni belőle, hanem így mondanám először is, és ez a lényeg, hogy ő Isten. Istennek a felénk fordított arca. Isten ember szeretetének a valósága, emberi dimenzióban, az emberi világban kijelentett közösségvállalása velünk, emberi szavakban, alakban, az Isten teljessége. Ezért van ez, hogyha szépen mindent meg is tanítunk gyermekeinknek a hittanórán, vasárnapiskolában, konfirmációban, akkor még csak a felszínt kapargatjuk. Pedig micsoda feladat ez is. Mennyi erőt, energiát kell erre fordítani, hogy a gyerek szépen rendesen végigvigye ezeket a dolgokat, és bele tudjuk tenni az ő batyújába, és akkor tudnunk kell, hogy még csak helyzetbe hoztuk, mert az Isten gazdagságát ezután fogja, azt neki kell megtalálni. Tehát jó, ha mindazt megtanítjuk, amit meg lehet, és abban bizodalmunk lehet, hogy akkor könnyebben fogja felismerni, merre keressen, hogy keressen egyáltalán, és tudja, tudjon nemet mondani a silány dolgokra. A mai világban talán többször is kell nemet mondani, mint igen, viszont az igennyét pedig a legfontosabb dolgokra mondja ki. Mondhatjuk azt, tehát a szellemi lelki start helyzetbe kell hozni, és úgy engedni a kezét, mert majd elindul aztán az életbe, és ez hamar megy, mert az élet az gyorsan telik, mint tudjuk. Tehát ezzel az igénnyel, nyitottsággal, bizalommal induljon el, hogy én az Istené vagyok, Krisztus gazdagsága pedig az enyém, és minden vele együtt. Ezért érdemes élni, küzdeni, vállalni a terheket, harcokat, mert közben egyre inkább átéli, kiteljesedik a megtalált útnak az örömében. Hogy nem csak úgy vagyunk, ugye, mint a debreceni cív is, hogy hogy van, hát Nurbin mondja, csak úgy vagyok. Hát nem, a legtöbb ember csak úgy van a világban, hanem hogy ő velünk van, hogy úton vagyunk, hogy valahonnan, valahová érkezünk, nem céltalanul sodródva, és Isten szent lelke munkája ennek a kisgyermeknek az életébe azt, hogy ő is ilyen úton lévő, de nem tévejgő, hanem célra tartó, egyre inkább örvendező, gazdagodó ember legyen. Amint ember ehhez hozzátehet a szülő, keresztülő, a közösség, az kérhetik számon, mondhatjuk azt, hogy csak az, de ez éppen elég, és éppen ezért hangzik el a fogadalomtétel, azért viszont mi magunk legyünk a felelősek, akik jót állnak. Kérem, hogy hallgassuk meg szülő, keresztülő fogadalomtételét, arra kérem a családot, hogy ide az urasztala elé tessenek jönni. Úgy. És megkérdezem először is, hogy akarják-e, hogy ez a kisgyermek keresztség sákramentuma által református keresztény anyaszentegyházunkba, Szent Háromság Isten szövetségébe befogadtassék, feleljék, akarjuk. Ígérik-e, fogadják-e, úgy nevelik és neveltetik, hogy majd egykor ő maga tesz vallást az ő hitéről, Isten és ember előtt a konfirmációban, feleljük, ígérjük. Hallotta Isten, hallotta ember szent fogadalomtételt, most megvalljuk a mi keresztény hitünket, elmondva minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig meghajtjuk a fejünket háladó imádságban eképpen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálát adunk néked ezért a kis életért. Köszönjük azt, hogy egészséges. Köszönjük, hogy megőrizted őt is, az édesanyját is. Köszönjük, hogy növekedik, hogy szeretetben növekedik, körülveszik, mindent megtesznek érte. És köszönjük a nagy ígéretet, amelyre most rátetted a pecsétet, mely felől bizonyosak lehetünk, hogy a Krisztus minden gazdagsága ezé a kisgyermeké, és adott az a nagy-nagy ajándék és lehetőség, hogy az élet teljességét élhesse meg minden kapcsolatában, te veled, másik emberekkel, a világgal és önmagával, attól, hogy ilyen kiteljesedett, üdvösséges, szép élete lehessen, hallgass meg a mi imádságunkat az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Na most tessenek akkor. Attila Ferenc, én tégedet keresztelek az Atyának, Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. A mindenható Isten áldja és őrizze meg ezt a kis életet, adjon neki testben és lélekben való növekedést, lehessen szüleinek, keresztüleinek örömére, Anyaszent Egyházunknak felnőtt élőhitű tagja és egykor részese az örök üdvösségnek. Amen. És kérném szépen, hogy gyülekezet felé tessenek fordulni. A gyülekezet áldó énekét énekeljünk akkor. A 475-ös énekünket énekeljük, imádkozzatok és buzgón kérjetek. A mi segítségünk, vasárnapi ünnepszentelésünk, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, amelyik megíratott a mi számunkra János evangéliuma 7. részében, az első 18 versben, a szakaszt a gyülekezet ülve hallgassa.
Jézus ezután Galileát járta. Nem akart ugyanis Júdeában tartózkodni, mivel a zsidók meg akarták ölni. Közel volt a zsidók ünnepe, a lombsátor ünnep. Testvérei ekkor ezt mondták neki: menj el innen, és eredj Júdeába, hadd lássák a tanítványaid is a te dolgaidat, amelyeket cselekszel. Mert senki sem cselekszik semmit titokban, aki azt akarja, hogy nyilvánosan elismerjék őt. Ha ilyeneket cselekszel, tedd ismerté magadat a világ előtt. Mert a testvérei sem hittek benne. Jézus pedig így szólt hozzájuk: az én időm még nincs itt, nektek azonban minden idő alkalmas. Titeket nem gyűlölhet a világ, de engem gyűlöl, mert én arról tanúskodom, hogy a cselekedetei gonoszak. Ti menjetek fel az ünnepre, én erre az ünnepre még nem megyek fel, mert az én időm még nem jött el. Ezeket mondta nekik, és ott maradt Galileában. Miután azonban elindultak testvérei az ünnepre, akkor ő is fölment, nem nyíltan, hanem amennyire lehetett titokban. A zsidók pedig keresték őt az ünnepen, és kérdezgették: hol van ő? És sokat suttogtak róla a sokaságban. Némelyek azt mondták róla, hogy jó, mások viszont ezt mondták: nem az, sőt, félrevezeti a népet. De nyilvánosan senki sem beszélt róla, mert féltek a zsidóktól. Már az ünnepi hét fele elmúlt, amikor Jézus fölment a templomba, és tanítani kezdett. Csodálkoztak a zsidók ezen, és ezt kérdezték: hogyan ismerheti ez az írást, hiszen nem is tanulta? Jézus erre így válaszolt nekik: az én tanításom nem az enyém, hanem azé, aki elküldött engem. Ha valaki kész cselekedni az ő akaratát, fölismeri erről a tanításról, hogy vajon Istentől való-e, vagy én magamtól szólok. Aki magától szól, a saját dicsőségét keresi. Aki pedig annak dicsőségét keresi, aki elküldte őt, az igaz, és abban nincs hamisság. Amen.
Isten tegye áldottá az ő igéje szívünk befogadását, rendesedjünk el. Urunk Istenünk, az időnek hálójába, gabajodba fogjul esve, olyan nehéz sokszor szabaddá tenni magunkat a te dolgaidra. Köszönjük, hogy ma minden úgy alakult, és ez a te gondviselésednek a jele, hogy ide jöhettünk. Hogy van időnk most hallgatni, mert annak van az ideje. Te szólsz hozzánk, áld meg ezt a rövid néhány percet, amikor igyekszünk a szívünket kinyitni. Ebben is te szent lelked segít, ebben is a te könyörületedre szorulunk. Kérünk azért, hogy ez az Isten tisztelet találkozás legyen. Kérünk azért, hogy benne ne csak megérintse valami a felszínt, hogy átéljük, hogy szabadságnak a tükörében nézünk, de hogy kilépünk a templomból, el is felejtjük az apostol szavaival szólva, hanem megmaradjon bennünk, és elvihessük azt. Így kérünk, áld meg az ige hirdetőt, az ige hallgatót. Áld meg azt az emberi szót, amelyik igévé tud változni a te lelked munkája által a szívekben. Magvetésé tud lenni, és az a magvetés ki kell gyümölcsöt hoz, mert sokan várják, elsősorban a szeretteink, elsősorban azok, akikkel együtt élünk naponta, ők várják a gyümölcsöket, mert éheznek és szomjúhoznak nagyon sokszor mellettünk. Most hagyj éljük át azt, hogy megszégyenülünk ebben, és aztán valami újat tudunk kezdeni. Áld meg ezt a közösséget, a gyülekezetet, és a te népedet mindenütt ebben a világban. Így kérünk, te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, áraszt ki ránk szent lelkedet. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném szépen a gyermekeket. Gyertek csak, gyertek, gyertek. De mindig akad. Áldás, békesség.
Áldás, békesség.
Na akkor egyszerre, olyan vagyunk már mindjárt, de jobb szárny meg a bal szárny, tehát mi nem veszekszünk, hanem egyszerre mondjuk. Áldás, békesség.
Áldás, békesség.
Na jó van. Jól van, jól van. Hát most ennek fejébe, most megnyitom a gyermekteológiai akadémiát. Mi az? Hát az, ahol én jártam. Most idehozom, és tartunk egy etika órát. Ki tudja, hogy mi az, hogy etika? Én megsúgom. Azt jelenti, hogy mondjuk egyszerűsítsük le, hogy erkölcs. Az micsoda? Miről szól az erkölcs? Na, már kicsit közelebb van.
Hát az, ami...
Na, mit mond meg, hogy mi a...
Helyesen.
Ez az. Mi a jó és mi a rossz? Na, mindjárt látjuk, hogy milyen nagy etikusok vagyunk. Mondj egy rosszat, főnök. Ami rossz, az biztos tudod, hogy rossz.
Hogyha valakit kirabolnád.
De ezt tudtél, rossz. Tehát ilyen egyszerű. Mondj egy jót.
Hogy mondjuk elkapjuk a rablót.
Egy kicsit szakadjunk el ettől a... Mondj egy másik jót, főnök. Te mondjál most egyet. Egy jót. Mi az, amire azt mondjuk, ez jó?
Viszünk valakinek virágot.
Dani, te mondjad. Viszünk virágot, ez is jó.
Egy. Hát, hogy valaki
szeretettel fordul. Szeretettel nagyon jó. Hát lényegében azt hiszem, hogy megtanultuk, hogy mi a különbség a jó és a rossz között, igaz? Gyakorlatilag mondhatnám, hogy etikából már mindenki kap egy jeles, de azért az élet egy kicsit bonyolultabb. Na most jön a feladat. Hát a feladat a következő. Ugye nagy melegek vannak, nagyon nagy melegek, és itt fociznak a gyerekek a pályán. Ugye ezt is látjuk. 40 fok melegben sokszor még aggódom is, hogy valamelyik hőgutát kap. Ezért nyitva kell tartanom az ajtót, és ott van a csap, ugye bejárnak inni, szorgalmasan isszák a mi vízünket. Ez még ideig rendben is van, ez jó. Tehát ugye én ilyen jó vagyok, adok vizet, igaz? Ellenben az én szegény barackfám, amelyeken annyit dolgozom, meg mentem már évek óta, hogy ne vigye el a betegség, és az idén még terem is csodálatos módon, nyírtam, permeteztem, mindent csináltam vele. Hát az ott tépik, mint leönd a kis vatkanok a zöld barackot. Hát ugye az emberek fölmegy a fejvize, és ha elkapja valamelyiket, akkor egy kicsit úgy oda tenném, mondja a fatörzsnek, hogy ugye, beleolvadjon. Tehát nem teszem ezt, hanem el kell döntenem, hogy becsukom az ajtót, és nincs víz, és marad a barack. Nyitva hagyom az ajtót, van víz, de letépik a barackot még zölden, nem lesz belőle gyümölcs. Na, mit tennénk? Dani fiam. Inkább nyitva hagynád, ez nagyon szép gondolat. Mert ugye gondolkodtam, hogy ki a hibás? Hát a gyerek, aki soha nem látott gyümölcsöt, most azt verjem meg. Hát aki nem tett oda közkutat, megvan az önkormányzat hibás, világos, ugye ezt azért tudjuk magunk közben, csak úgy mondom. De hát nem ez az izgalmas, hanem az, hogy ha jót teszek, az sokszor járhat azzal, hogy áldozatot is kell mellé hoznom. Rosszat teszek, az áldozatot szed. Ugye? Megverek valakit, az egy áldozat. De jót teszek, akkor lehet, hogy én nekem még áldozatot is kell. Nem elég, hogy issza a vizem, még azt is eltűröm, hogy megegye a baracot. Igaz? Jót tenni, annak is ára van. megéri jót tenni, vagy nem éri? Ugye ez a etikai kérdés, ugye? De én meg azt gondolom, hogy amikor az Úristen odaadta Jézus nekünk, hogy nekünk üdvösségünk legyen, akkor nagy jót tett. De mi az ára? A kereszt, ugye? Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, mondja az evangélium, ez a jó, és mi az ára? Ugye? Hát az, hogy meghalt a kereszten. És mi az áldása?
Hogy
így van, hogy aki hisz ő benne, el ne veszem, örök élete legyen. Ez a nagy áldása. Tehát most már visszatérve, összefoglalva az etika órát, ugye, jót tenni az áldozattal is járhat, de az áldás, ami rajta van, az sokkal nagyobb, mint a barac. Igaz? Na, köszönöm szépen, szervusztok, áldás, békesség. Na, a 23. Zsoltár 3. versét énekeljük, igehirdetésre készülve. Az testvérek, az egész felolvasott 18 vers a textusunk, alá húzom belőle az utolsó néhány verset. Ha valaki kész cselekedni az ő akaratát, felismeri erről a tanításról, hogy vajon Istentől való-e, vagy én magamtól szólok, aki magától szól, az saját dicsőségét keresi, aki pedig annak dicsőségét keresi, aki elküldte őt, az igaz, abban nincs hamisság. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a János evangéliumának a kicsit próbálunk belehatolni a világába, és ebben nagy segítség számomra megboldogult Bojki János újszövetséges professzor atyánk fiának egy nagy könyve, amit írt a János evangéliumának magyarázatáról. Hát tőle veszem főleg itt a tudományom, és ő hívta fel a figyelmet arra, hogy a János evangéliumának hosszú nagy beszédeit, történeteit lehet ünnepkörök szerint értelmezni, mert valami módon úgy van csoportosítva, és ez roppantul izgalmassá teszi magának az evangéliumnak a megértését. Ugye például az előző fejezetben a Páska ünnepéhez kapcsolódik az 5000 megvendégelése, az életkenyeréről van szó, tengeren járás, az ugye a vöröstengeri átkelés, és Jézus arról beszél, hogy ő a mennyei kenyér, és ez mintegy azt jelenti, hogy ezek az események, az egykori kijelentések Mózes ideje alatt, azok oda vezetnek bennünket Isten nagy végső szabadító megtartó tettéhez, amelyet Jézus Krisztusban ad a mi számunkra. Tehát a mai igénk is, de nem olvastuk persze végig ezt a nagyon hosszú 7., 8., sőt egész a 10. versekig a pásztor igékkel is még, ez egy, szintén egy ünnepkörhöz csatlakozik, és azért gondoltam egész röviden valamit erről az ünnepről szólni, mert a jövő héten, ha olvassuk majd sorba az egyes igerészeket, akkor talán eszünkbe jut, hogy igen, igen, ez valami ehhez kapcsolódó dolog, és mindjárt több világosság támad. Ez a lombsátrak ünnepéhez kapcsolódik, és hát ez több mint egy hétig tartott, nagyon gazdag ünnepi hagyománykört egyesített magába, és akkor értjük meg mindazt, amit elhangzik, Jézus kijelentései, a viták, aztán majd később beszél, amit nem olvastunk, az élővízről, az ítélkezés a törvény alapján, majd a bűnös asszony is ide tartozik, és aztán a világ világosságáról beszél, és a vakon született meggyógyítását. Ez mind-mind elhatt a gondolat alatt, amit a lombsátrak ünnepköre foglal magába, és segít bennünket arra, hogy Jézus kijelentését megértsük. Ezért kell tehát az ismertetés. Mi minden volt ebben az ünnepkörben? Hát a lombsátrak először is azért volt, mert valóban összeszedtek lombokat, kis sátrakat készítettek. Ez a pusztai vándorlás idejére emlékeztet, amikor sátorba laktak, de eznek sokkal több volt az üzenete. A velünk lakozó vándorló Istenre emlékeztek, és ott aludtak egy hétig éjszakánként ezekben a sátrakban, fizikálisan is átélve ezt a sátorozást, mégpedig ugye az Isten sátora az emberekkel van, mondja gyönyörűen a Jelenések könyve. És nem csak ezt ünnepelték, hanem ünnepelték a törvényt, a törvény adásra is emlékeztek ebben az időszakban, minden hetedik évben az egész Tórát felolvasták. Aztán ünnepelték a templomot, a salamoni templom felszentelését, sőt a görög megszállás alatt az újra szentelt templomot, amikor győztek a Makkabeus szabadságharcban. Ünnepelték a termést, a begyűjtést, és ilyenkor nem csak erre emlékeztek háladásom, arra is, hogy majd a végső nagy begyűjtésnél, ugye Isten az övéit végítéletkor begyűjti, és volt néhány nagyon érdekes szertartás is Jézus korában. Az egyik az a víznek az ünnepe volt, a víz kiöntése, elmentek a papok, szépen vonultak processzióba, nagyon szép díszes edényekkel, vizet vettek a Siloámból, bevitték a templomba, és az oltára tették, illetve lelocsolták vele az oltárt, hagyták, hogy végig csorogjon. Ez a kép egyfelől, hogy a törvénynek a forrása, az Isten szent lelkének a szimbóluma, és ezékieli látomás szerint ugye a forrás, az éltető víz, amelyik az egész világra kifolyik a templomból, minden népet oda vonz. Tehát Jézus beszél erről, hogyha valaki szomjúhozik, jöjjék én hozzám és igyék, ugye, így kapcsolódik ez. A másik a fény szertartása volt az asszonyok udvarán, nagy gyertyákat, ugye ezt a hétágú nagy mécsesekkel ellátott négy gyertyatartót meggyújtották, és nem az asszonyok, hanem a férfiak, ugye egyes férfiak körbe táncolták, ez a tűzoszlop, várták, hogy majd a Mesiás, mint tűzoszlop érkezik, mint ahogy annak idején Mózest is vezette a pusztában. És még egy utolsó, ami szintén nagyon meglepő, és én sem hallottam még róla, a templom felé fordulás szertartása, kimentek a keleti oldalra a templomnak a papok hajnalban, háttal a templomnak, várták, hogy feljöjjön a nap, és akkor a nap sugarai megjelentek, akkor megfordultak háttal a napnak a templom felé, és ezt mondták, hogy a mi atyáink, mikor ezen a helyen voltak, fordítottak az Úr templomának, arcukat pedig keletre fordították, és a keleti napot imádták. De a mi szemeink az Úr felé fordulnak, ugye, pont fordítva, ugye, manapság divat kimenni és a felkelő napot bámulni, olyan kis természet imádók is gyanús dolgokat művelni. Itt meg az, hogy megfordulok, mert atyáink, ezékkel szintén világosan leírja, hogy bemegy a templomba, és ott vannak férfiak, és imádják a napot, mindenféle pogány szertartások, és erre bűnbánatul emlékezve, amikor felkel a nap, megfordulnak és a templom felé, mert Isten a mi napunk. Szóval így azt hiszem, hogy nagyon sok minden gazdagsága van ennek az ünnepkörnek. Nyilván nem egyszerre hangzottak el ezek a kijelentések, Jézus többször is volt az ünnepeken, de ezt csak nagyon élessé vált a kérdés, amit itt feltesznek, hogy milyen alapon állítod mindezt magadról. Te vagy az életvize, te vagy a világvilágossága, az életkenyere, stb. Már elhangzottak. Ráadásul mondják, hogy hát még csak nem is tanulta, még csak nem is írástudó. És hát itt kapcsolódunk be mai ige szakaszunkhoz, hogy az első rész az avval fejeződött be, hogy Jézus megkérdezi a tanítványoktól, hogy ti is el akartok menni, és Péter híres hitvallása, kihez mehetnénk, örök életnek beszéde van, te nálad. Tehát azért az azt jelenti, hogy maradt 12. Jeruzsálemben is gyülekeznek a viharfelhők, és ebben a tulajdonképpen nagyon magányos helyzetben megjelennek a testvérek. Hát nincsenek a toppon a testvérek ebben a történetben, alig ha van fogalmuk arról, hogy milyen veszély fenyegeti Jézust. Ellenben elfogy a türelmük, azt mondja, mit mászkálsz itt ebben a kis Galileában, itt nincs a világon semmi, ha ilyen nagy dolgokat tudsz tenni, akkor menj fel Jeruzsálembe, és mutasd meg magad. Talán harag is van benne, mit feltűnősködsz itt, akkor tessék, mutasd meg a fővárosba, ott vannak a szakemberek, majd ők eldöntik, és tedd ismerté magad a világ előtt, meg is jegyzi az evangélium, hogy a testvérek sem hittek benne. Szóval lényeg ez a mondat, hogy tedd ismerté magad a világ előtt. Ma ugye ezt mondjuk, ez a nyilvánosság, ugye a szívesen használt kifejezés, ez a bizonyos publicity, hát ennélkül semmik vagyunk, ugye? Az számít, akinek van ilyen publicitása, közismertsége. Hát ez kicsit ókori módon, de ez ugyanúgy működött, pláne Jeruzsálembe, pláne az ünnepen, amikor sokan vannak, és a karavánok utána viszik szét a híreket az egész világon, ez legalább olyan jól működött akkor, mint ma. Minden esetre a zarándok ünnepek, egy közül a legnagyobb, a lombsátrak, ez abszolút alkalmas időnek tűnik, és ugye ebben megszólal a régi kísértés hangja is, amikor azt mondja, hogy mutasd meg magad, csinálj valami nagy dobást, ugye, akkor a kísértés történt, és Jézus azt mondja, hogy ugye, távozz tőlem Sátán, illetve amikor Péter is ugye, biztatja, hogy térj csak le arról az útról, amin jártál, van másik is, az egy sikeresebb, könnyebb út. Ugye Jézus föl akar menni az ünnepre, de nem így. És akkor elhangzik ez a különös mondat, amit a testvéreknek mond, az én időm még nincs itt, nektek azonban minden idő alkalmas. Tehát Jézus nem önmagáról tanúskodik, hanem az Atyáról, ez nagyon fontos, ezért mindig felülről várja az utasítást, a rendelt időt, ismerjük azért ezt a kifejezést, az óra ütést, ugye ez, amit olyan szép szóval mond a Biblia nyelve, hogy ez a kairosz, amikor a rendelt idő van, az Istentől kirendelt alkalmas idő, melyben az Isten akarata teljesül. Ez a kairosz. Ugye, és azt mondja, hogy nektek minden idő alkalmas. Ez döbbenetes tulajdonképpen ez a mondat, mert a saját akaratotok viszitek véghez. Alkalmas, ha körülmények úgy állnak össze, és akkor azt gondoljátok, hogy na most van itt az alkalmas idő, most kell tenni, de ez nem a kairosz. Ez nem a rendelt idő bibliai értelme, nem az Isten titokzatos belső óraütése, azt mondja, hogy ti kifelé figyeltek, ez tulajdonképpen a kozmosznak, a világnak a hangja, hogy ezt vagy azt most meg lehet csinálni, mert a dolgok úgy alakultak. Hát hányan ismerik ezt a hangot, hogy jó helyen, jó időben ott lenni. És akkor csak milliárdos leszek. Most félreértést lehessék, nem személyre célzok. Igen. Mi nem voltunk ott? Hát ki tiltotta meg? Ne? Tehát, de ez nem az Istentől rendelt alkalmas idő. Ez nem a kairosz. Jézus erre vár, erre a felülről rendelt időre, és amikor megkapja, akkor felmegy Jeruzsálembe. Mert ő az Isten hangját, az ige hangját várja, nem a kozmosz, a világ, hanem az ige, a logosz hangját. Az egyik lentről jön, körülöttem jön, vagy belőlem jön, másiktól jön, a logosz, az igaz, meg felülről jön. De a keresztény embernek jól kell érteni ezt, hogy mi a kairosz, mert amikor az van, akkor az Isten hívása hangzik el, és mi az, hogy alkalmazkodom, amikor a helyzet úgy kívánja, hogy most lehet valamit ugye csinálni. Ugye ez az alkalmazkodás latin útják, hogy opportunus. Ugye? Az opportunizmus, ugye ezzel ráismerünk, titeket nem gyűlöl a világ, ugye, mert az opportunista az az övé, az ő anyagából, az ő lelkületéből van, ezért tud úgy belesimulni a dolgokba, és befogadja őt. Aki pedig a kairosz embere, és az óraütésre figyel, az igére figyel, és az akkor cselekszik, amikor a kairosz mondja, az Isten igéje indítja, nem biztos, hogy más akkor cselekszik, és akkor vár, amikor esetleg mindenki cselekszik. Ugye a világ órája és az Isten órája az ritkán szokott együtt járni. Ezt bizony tudni kell, ritkán cseng egybe. Sokkal inkább feszültség van a kettő között, mert a kairosz hangja, az ige hangja, ugye, az mindig tükröt tart. Önmagam elé is, meg a másik elé is, ugye? Azt mondja, hogy íme itt kellene lenned, ezt kellene tenned az Isten szerint, de te alkalmazkodsz a világ szerint, hogy boldogulj, és ezért mondja Jézus, hogy gyűlöli a világ, és a kairosz embereit se szereti, mert rámutatnak a kozmosznak, a világnak, gonosz cselekedeteire, a puszta létükkel, hogy más csinálják, másképpen csinálják, mert másképp jár az órájuk. Gyakorlati példát mondanék, egy távolabbi, nagyobb összefüggés, meg egy személyeset, természetesen a rendszerváltásról szólnék, annak is volt egy teológiája, de megbukott egy társadalmi rend, és akkor ez volt, hogy most kell az egyházaknak nyomulni. Mert kairosz van. Valóban a történelem ura, Isten mindenkor cselekszik, de ettől még a rendszerváltás nem az Isten kairosza. Arra, hogy mi az egyház feladata, arra volt rendszerváltás előtt is rendelt idő, a logosz hangja meg utána is. Tehát, hogy ne csúszson össze a kettő, most félreértés nehetség, én nem politizálom, én teologizálni próbálok. Tehát, ha a világhoz alkalmazkodom, és nem felfelé figyelek, akkor sikeres lehet az opportunus. Ugye? Akkor viszont egy probléma van, csak hogy az Isten elfordul esetleg tőlünk. És hát ennek van egy katasztrofális változata, ezt sem kívánom tovább folytatni, amikor pártpolitikai fordulatot próbálunk kairosznak nevezni. Ez a vég. Tehát ide nem csúszhatunk bele. Mit mond az írás? Ugye cselekedni, szolgálni mindig kell. Azt mondja Timóteusnak, hogy hirdelt az igét, állj vele elő alkalmas és alkalmatlan időben. Ugye mit jelent ez, hogy neked tudnélik, Timóteus? Lehet, hogy úgy érzed, hogy alkalmatlan az idő, vagy aki hallja, és azt mondja, hogy Uram, még fiatal vagyok, élni akarok. Hányszor hallom? Élni akarok. Még nem akarok 100%-osan a tied lenni, még karriert kell építeni, annak van az ideje. Így van ez. Csak azt ne gondoljuk, hogy amikor mi ítéljük alkalmasnak az időt, akkor van kairosz. Vagy ugye azt mondja, hogy most már megvan mindenem, hirtelen nagyon gyorsan öregszik az ember, és akkor azt mondja, hogy ja, itt a kairosz, hogy egy kicsit fölfelé figyeljünk, ha lesz még rá alkalom. Tehát azt gondolom, hogy értjük, és most nem akarok riogatni, ugye, ezért csak zárójelesen mondom a dilemmámat is, ugye, hogy gyülekezetnek nagyon fontos lelki-szellemi feladata van ezen a nyáron, hagy fogalmazzam meg világosan, hogy hordozza imádságban az iskola ügyét, hogy tudnék valóban az Isten kairoszának eseményévé legyen, akkor nem félünk, ugye puszta kézzel neki megyünk az oroszlánnak is, ide nekem, de ha ez nem a kairosz, akkor ugye a macska nyávogástól egér lesz az ember. Tehát ezt értjük, hogy ez milyen fontos, ezt világosan látni, ne keverjük össze a dolgokat is. Én azt remélem, és nekem ugye, ha van álmatlan éjszakám, amikor gondolkodom, ezen gondolkodom, hogy várom a logosznak a biztatását, ez az. Mindenki azt mondja, hogy persze. De azt hiszem, értjük most már a különbséget, és ehhez viszont az Isten kegyelme kell, hogy ez világossá váljon a mi számunkra, és áldása legyen bennünk. Tehát kicsit be nem éjjettünk, gondolom azért is, mert én magam is sokat foglalkozom ezzel, de további gondolat jön az ige szerint, ugye megkérdezik Jézust, hogy milyen alapon szólalsz meg. A híre megelőzte, azt mondja az írás, hogy némelyek azt mondták, hogy jó, nagyon érdekes ez a kifejezés, hogy ez tuti, ez kóser, ez tényleg, ez egy proféta, vagy valami hasonló. Mások viszont azt mondták, nem, sőt, félre vezeti a népet, és ez súlyos vád, de szerint, hogy vallási értelemben szándékosan félre vezeti, gödörbe, csapdába vezeti őket, tehát ennél nincs nagyobb bűn a Ószövetségben. Viszont nem tartja mindez vissza Jézust, hogy a kérdés, honnan veszi a tanítását, ki hatalmazta fel. A rabbéknak volt egy hagyományuk, ezt az a, mondjuk így, hogy szóbeli hagyomány, amit még Jézus korában nem nagyon rögzítettek írásban, csak részben, később már az első század, második, harmadik században ezt írásban rögzítették, innen ismerjük, amire azt tanították, hogy ez Mózesig visszamegy, ez a klasszikus hagyomány teológia, és ezt a rabbik adják át nemzedékről nemzedékre, egymásnak, kézről kézre, szájról szájra, ezért érvényes, hogy csak rabbinál lehet tanulni. És Jézusnak nem jártál rabbi iskolába, ugye Pál az járt, azt tudjuk, ugye te nem jártál, tehát te közvetítő lánc nélkül, az értelmezés segítő mankók nélkül beszélsz. Milyen alapon teszed ezt? Honnan veszed mindezt? És Jézus valóban azt mondja, hogy az én tanításom nem az enyém, hanem azé, aki elküldött engem. Ugye? De valamit hozzátesz. Hogy ez nem egy ilyen, hogy hát talán igaz, talán nem, hanem hogyan lehet felismerni, hogy Istentől való-e, és két kritériumot fogalmaz meg, és nagyon fontosak ezek, ha valaki kész cselekedni az ő akaratát, tudnék az Istenét, akkor felismeri Jézusban az Isten hangját. Felismeri a logosz hangját, nem a világ hangja fog megszólalni. Aki engedelmeskedik az Istennek, az jut új ismeretre is. És ez egy kurca, engedelmes élet nélkül lehet minden tanulni, meg lehet minden megismerni, de az mégsem lesz igaz ismeret. Annak a lélek nem jelenti ki, hogy kicsoda Jézus. De miért nem értékelik sokan az ő személyét igazán? Mert nem veszik komolyan azt, amit tanultak. Ugye? Beszél Krisztusról, hallottam valamit, hogy jó, jó ez a kereszténység, jó dolgokat tanítanak, az a kedvencem, amikor azt mondja nekem az anyuka, és nyomul az óvodára, hogy ott nem tanul rossz dolgot. Még itt, igen, vagy szóval, ugye ez a gondolkodás, de hát megértem én ezt, és persze befogadjuk a gyereket, de jó az. És esetleg már legközebb hallja van, hogy mégse olyan jó. Minden esetre egy világos dolog, hogy egy föllépés hiányzik, az engedelmesség, az önátadás, A világos igen az ő dolgaira, és a világos nem a világ hangjára, a valódi döntés. Ha ez nincs, akkor nem lesz igazi ismeretté. Az opportunizmusom akkor nagyon erős lesz, és nem enged engem mozdulni. Tehát engedelmesség és ismeret a szervesen, az meggyőz, akkor az Isten szent lelke meggyőz engem. A másik kritérium az, hogy kinek a dicsőségét keresi, ezt mondja Jézus, aki magától szól, a saját dicsőségét keresi, aki annak dicsőségét keresi, hogy elküldte őt, az az igaz, abban nincs hamisság. Azt gondolom, hogy nem mélyedünk most bele annyira, hogy milyen álságos trükkhalmazokat lehet itt előadni keresztény embereknek, meg van a sajátos kísértése a keresztény embernek is. A kérdés, kinek adok tiszta szívvel dicsőséget, ugye ezt magunkba meg kell vizsgálni. Hogy hol is van ez a dolog? Hogy magára mutat az egész ügy, vagy pedig fölfelé mutat. Nem arról van szó, hogy senki ne dicsérjen meg senkit, ez a papságnak a rossz szokása, hogy mindig csak szidja a népeket. Tehát azért pozitív visszajelzést itt ne keverjük össze, de az, hogy kinek a végső soron kit dicsőít az életem, az én szívem, ez bizony nem is olyan könnyű kérdés, mert sok a trükközés. Ma elég sok vita van az egyházakról, van elég publicity, ugye, keresztény ember erre az egyre figyeljen ezekben a vitákban, ugye, hogy valaki felkéreckedik a színpadra, és megint nem konkrét egyházra célzok, ugye a sztárkodás, csillag születik, ugye én vagyok a legszebb, a legjobb, hát arról azért kiderül előbb-utóbb, hogy nem a betlehemi csillag nem vezet Jézushoz. Kinek adok dicsőséget? Önmagamnak vagy az Istennek? Hát jó, sok minden előkerült, most azt hiszem egy láncba még a végén fűzzük azért egybe, tehát beszéltünk a nyilvánosság kísértéséről, nem feltétlen ez a legfontosabb Jézus útjában, ebbe jut az, hogy miért van az, ez nekem mindig nagyon furcsa volt, ugye Európa és talán Amerika közt van egy ilyen különbség, hogy valaki megjelenik egy újságba, akkor az valami nem tudom, olyan esemény, hogy ugye összejönnek a szomszédok, hogy jaj, a megyei lap lehozta, hogy tudom én, a Joe-t, amit mit csinál, és akkor kiteszik, és a következő 20 év erről szól, hogy Joe ott van a címlapon. De azt hiszem, hogy Európában ez annyira azért nem döntő, vagy legalábbis nekünk, én úgy gondolom, nincs mögötte semmi, és mégis, tehát, hogy forgok, fennforgok, ugye? Mennyire nem biztos, hogy a tartalom. Tehát nincs szükség feltétlenül egy ilyen fajta folytonos nyilvánosságról. Aztán az alkalmazkodás és az alkalmas idő közt különbséget tettünk, pedig lényegi, szellemi különbséget, a világ hangja, a kozmosz hangja, meg az ige, a logosz hangja között. Az egyik az Isten által rendelt idő, a másik pedig, amikor valamit úgy gondolok, hogy érdemes megcsinálni. Végül pedig valaki így mondta, hogy a hit lánya az engedelmesség, egy szép mondat, amely nélkül nincs igazi lelki érzékelés igaz és hamis között. És a végső kritérium, hogy kinek adok dicsőséget, az dönti el, hogy kié vagyok, az úré vagyok, vagy önmagam, és én vagyok a világ közepe, és akkor rólam szól az egész világ mindenség. Tehát kérjük együtt az Istent, hogy valóban a Kairosz szabálya szerint legyünk, ugye, hogy is jó helyen, jó időben és jó döntést tudjunk hozni együtt is, meg a saját életünkben is, és az ő áldását adja mindenre. Amen. A 367. dicséretünket énekeljük, a 3. és 4. verset, éneklünk és a perc szalad. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által olyan sokszor állunk döntés elé, és nehéz, nagy döntéseket kell hoznunk, sokszor pedig a mindennapokban pedig rutinszerűen élünk, nem vizsgáljuk a megszokott dolgainkat. Hogy tudjunk egy kicsit érzékenyebben figyelni reád, és bevállalni azt, hogy olykor-olykor hátrány is ér bennünket, és ugyanakkor megtapasztalni azt, hogy te nem hagyod magára az embert, amikor a kozmosz hangja helyett a logosz hangjára figyelt, mert a te áldásod az mindig bőségesen, és felette kárpótol bennünket. Hadd könyörögjünk azért, hogy a mi egyházi népünk mindenek előtt ebben tudjon példát mutatni, hogy valami másképpen él meg az ő életével, az erkölcsével, az odaállásával, odaszánásával, a világ dolgaiban is, és főként a rólad vallott dolgaiban is. Hadd kérjük ezt a bátorságot, merészséget és erőt. És kérünk a mi népünkért azért is, édesatyánk, mert sok nyomorúság sújtja. Olyan sokan kiszorulnak a mindennapokból, még e világon se lesz a végén egy talpalatnyi helyük se. Irgalmaz rajtuk, és adj minél több irgalmas szívet ott, ahol a döntések születnek. Könyörgünk a gyülekezet betegjeiért ezekben a meleg, forró napokban, őrizd meg őket és mindnyájunkat. Kérünk azokért, akik pihennek, hogy tudjanak pihenni, és kérünk azokért, akik dolgoznak, hogy azok hűséggel és minőségi módon tudjanak helytállni. Áld meg a családokat, Uram, és áld meg a mi feladatainkat, gyülekezetben, missziói szándékainkat, a közelgő nagy közös táborért is imádkozunk, és könyörgünk a nagy közös ügyünkért is, az iskoláért, a gyermekeink jövendőjét látjuk benne. Adj kérjünk azért, hogy te légy, aki az utat egyengeted és mutatod keresőknek. Így kérünk, légy velünk mindnyájunkkal, őrizd meg bennünket a hazafelé vezető úton, adj békességet mindnyájunknak a mi időnkben. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és röviden elmondom a hirdetéseket. Ma megkereszteltük Jónás Attila Ferencet, Csomor Erzsébet, Jónás Csaba gyermekét. Isten áldását kérjük a kicsi gyermekre, és szeretettel köszöntjük a családot a gyülekezet körében. Hirdetem azt, hogy már tulajdonképpen ugye a jelentkezés a táborba lezárult, mert Istennek hála valamennyi helyet elfoglaltuk. Sátorozni vagy kempingezni lehet még a debreceni táborban, gyermekek és felnőttek és idősek egyaránt jönnek szívesen a tavalyi jó tapasztalat alapján. Reméljük, hogy az idén még jobb lesz. A csillagpont már tulajdonképpen azt hiszem, hogy elkezdődött, vagy hónap kezdődik. Mit tudsz róla, Zoli? Kedden. Jó. Tehát kedden, úgyhogy azt gondolom, hogy arra már nem lehet jelentkezni, de ha valaki kíváncsi egy-egy programra, be lehet menni a táborba, csak ugye nem lehet ott aludni. Hirdetem az alkalmakat, kedden a bibliaórát. Baba-mama kör az van-e, mert kint hagytam a hirdetést, azért próbálok itt rögtönözni. Nem tudom, hogy ki tartja, de szerintem van. Szerdán délelőtt a nyugdíjas bibliaórát megtartjuk, és egyébként pedig hát nyári szezonban. Hirdetem a az adakozást végül is, tudván azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Keressük ki a befejező énekünket, a 195. dicséretünket. Addig megkérdezem még, hogy nem tudtok semmit, amit kellene mondani. Jó, 195. Áldjuk Istent végével. Áldott az Isten, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak atya, az irgalom atya és minden vigasztalás Istene, aki minket veletek együtt Krisztusban megerősít és fölken, ő pecsétjével el is jegyzett és a lélek zálogát adta a szívünkbe, övé a dicsőség mind örökké. Amen. Áldás békesség.